Szép napot kívánok hallgatóinknak, Csákó Attila vagyok. Köszöntöm a stúdióban Hercsik István nagyvállalkozót. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért úgy mutattam be, hogy nagyvállalkozó, mert elég hosszadalmas lenne bemutatni a cégeit, és hogy a cégeiben milyen pozíciókat, tulajdonosi vagy ügyvezetői szerepeket tölt be. Úgyhogy csapjunk is bele. Ön ugyebár miskolci születésű iskoláit is itt végezte. Meséljen nekünk egy kicsit erről.
Igen, én miskolci születésű, egészen pontosan vasgyári gyerek vagyok, ezt büszkén vallom mai napig, és hát azért kicsit ilyen érzelmesen is. Jó volt vasgyári gyereknek lenni, 1960-ban születtem, a vasgyári kórházban, stílusosan akkor a vasgyári gyerekek ott születtek. Ott is jártam iskolába, a 18-as számú, akkor úgy mondtuk, vasgyári lányiskolába. Az volt az oka, hogy régebben még nem volt koedukált az oktatás, az volt a leányiskola, és hát én valahogy oda keveredtem. Ott végeztem az alapfokú tanulmányaimat valóban. Énekzene tagozaton egyébként, bármilyen furcsa. A későbbi életutam ezt egyáltalán nem igazolta vissza. De ott olyan lehetőség volt, hogy vagy általános, vagy énekzene. És mivel azt mondták akkor, hogy jó a hallásom, hát akkor énekzenetakozatos lettem, tanultam is egyébként zenélni, 7 évig fuvolázni.
Tudgottát olvasni?
Természetesen, azt nem lehet elfelejteni. Fuvolázni is tudok, de inkább már elméletben, tehát ott azért az ember ujjai berozsdásodnak, ha ezt nem gyakorolja.
Milyen tanuló volt?
5. kitűnő, akkor még azért édesapám szoros felügyelete alatt. 5. után általában az úgynevezett készségtárgyakból, én mondjuk az orosz nyelvet is ide soroltam, abból nem voltam 5-ös. Tehát a ének, zene, orosz, néha magyar, rajz, rosszul rajzolok, tehát borzasztó nem tudok rajzolni sajnos. A készségtárgyak közül ugye a testnevelésből 5-ös voltam, hát olyan erdő melletti gyerekként ez illett, de a többiből általában 4-es, sőt néha még talán 3-as is. A reáltárgyakat kedveltem, igazából az is volt tehetségem.
És akkor innen vezetett az útja a Földes gimnáziumba.
Igen, Földes Ferenc gimnáziumba jártam 1975-79-ig, kémia tagozatra. Hát szerettem a kémiát, édesapámtól hoztam ezt a dolgot. Ő laboratóriumban is dolgozott, és egyébként is nagyon kedvelte a kémiát, úgyhogy már általános iskolás koromban otthon lombikokat rajzolt nekem, meg mindenféle ilyen bürettákat, pipettákat, hogy ez a hogy néz ki, de hogy tetszett ez a dolog akkor, és akkor így megkedveltem ezt a dolgot. Hát azért később ez bonyolultabb, mint hogy rajzolunk egy lombikot, meg nem tudom, tudjuk a víz vegyelét, vagy összetételét, ugye. De szerettem a Földes gimnáziumba járni, szerettem a kémia tagozatot. Majd aztán nem lettem kémikus, de furcsa módon mégis dolgoztam vegyészeten, tehát úgy általában én valahogy sose választottam, vagy sose jutott nekem a könnyebb út. Mindig egy kicsit a bonyolultabb, vagy kicsit nehezebb. Hát így alakult.
Múltkor valaki azt mesélte, hogy nem volt túl jó diák, széttrolkodta az órákat. Ez igaz?
Ja, hát is. Volt egy ilyen időszakom leginkább, nem tudom ki volt ez, aki árulkodott egy kicsit, 7.-8. osztályos koromban volt ez, egy picit jellemző rám. Nő tanáraim sérelmezték, hogy nem jelentkezek, csak úgy megmondom a megoldást, illetve hát egyfajta ilyen nyegleség valóban jellemző volt rám állítólag. Hát én ezt akkor nem észleltem természetesen, de ők igen, és hangot is adtak édesapámnak szülőértekezleten, hát akkor még ezek a dolgok úgy működtek, hogy ha egy szülőnek szülőértekezleten azt mondták, hogy a gyermeke nem feltétlenül rendesen viselkedik, akkor otthon azért a gyereket nem dicsérték meg. Tehát ilyenfajta élményben nekem is volt részem azért. Igen.
És miben nyilvánult meg ez a széttrollkodás?
Hát nem volt ez az olyan... Nem,
akkor a huncutság?
Igen, hát szóval nem a mostani időket éljük, amikor azért komolyabb rendbontásokról is hallani. Hát leginkább egy kicsit szabadon kezeltem az órarendi fegyelem kérdését. De nem voltam ilyen jelentkezős típus. Tehát ha én úgy tudtam, meg kedvem volt, akkor úgy mondtam, hogy ez a megoldás. Nyolcadikos koromban, egyébként a zenét is azért hagytam abban, nyolcadikos koromban volt egy ilyen kerékpár balesetem, eltört a kezem, ujjam több helyen, és akkor nyolcadikban márciustól ugye gipszelt kézzel jártam iskolába, és hát akkor többször előfordult, hogy bizonyos órákra nem annyira mentem be, mondván úgy se tudok írni, hanem inkább elmentem a konkrétan a Zenede mellett lévő Dióhéj cukrászdába, kiváló sütiket sütöttek ott akkor tájt. Szóval ilyen az előfordult, ezért nem dicsértek meg. Amikor egyszer igazgató úr üzent értem, hogy most már aztán ideje lenne bemenni történelmi órára, akkor felhagytam ezzel a szokásommal. Igazgató úr Ladányi Sanyi bácsi alulról karcolta 2 métert, és hát akkori szokás szerint azért még egy-egy kokit is kiosztott, hogyha valaki... Nagy és erős tenyere volt, tehát azért azt respektálta az ember, úgyhogy onnantól a fegyelem helyreállt.
És ekkor már tudta, hogy mivel akar foglalkozni? Mert hogyha belegondolunk, akkor most a kicsit a nehéziparban is jelen volt, kicsit, vagy nem kicsit, a mélyépítésben, jelen van az agráriumban, jelen van a hulladékgazdálkodásban, tehát elég szerteágazó, hogy mondjuk egy gimnazista, az, vagy jelen esetben ön tudta már, hogy mi lesz az út, az irány?
Nem. Az én életemben elég sok a véletlen. Nem voltam ennyire tudatos. Sőt, gimnáziumban nem is annyira találtam ugye a helyem. Tehát ez nem a tanulásra vonatkozott, hanem inkább ugye az életpálya irányra. Akkor szó nem volt arról, hogy én kohász leszek, az meg közelről sem eszembe se jutott, hogy hulladékgazdálkodás. Ezt a szót se ismertük, hogy hulladékgazdálkodás. Tehát ilyennel biztos nem akartam foglalkozni. Hát nagyon kicsi gyerekkoromban természetesen, mint mindenki, ugye valamilyen nagyon fennkölt foglalkozás iránt érdeklődtem, akartam egy csillagász, egyébként érdekeltek ezek a dolgok, de hát aztán ez közelről sem jött szóba. Még vasutas igen, szemetes sose, na a vasutas nem lettem, szemetes igen, hogyha most így akarjuk, ez kicsit humorosan. És miután a fizika, kémia, matematika azért érdekelt, egy időben kacérkodtam az ilyen fizika-kémia szakos tanár pályával.
Na és az miért nem?
Hát rájöttem, hogy ha a gyerekek nem lesznek jobbak, mint amilyen én voltam, akkor én azokat nem biztos akarom tanítani, mert fegyelmezni nem szeretek, és már akkor is úgy voltam ezzel, hogy bár azt gondolom, hogy viszonylag értelmesen el tudok magyarázni dolgokat, de azt nagyon elvárom, hogy akkor rám figyeljenek. És az a fajta tolerancia azért talán nincs meg bennem, hogy kivárjam azt, még kiérdemlem a figyelmet, vagy nem is tudom, hogy kell ezt pontosan megfogalmazni. Tehát azt gondolom, hogy mind a tanuló ifjúság, mind én jobban jártunk, hogy én nem tanár lettem. Azzal együtt nagyon szép pályának gondolom, és egy nagyon nemes dolognak, hogyha valaki tanít gyermekeket. Nem az én utam ez, erre rájöttem.
A felsőfokú tanulmányait az Dunaújvárosban végezte egy furcsa nevű szakon. Ezt ossza meg velünk, és utána meséljen egy kicsit nekünk a dunaújvárosi évekről.
Hát az iskola neve pontosan, ugye Nehézipari Műszaki Egyetem GUHU és Fémipari Főiskolai Kar, alakítás technológiai ágazat, képlékeny alakítási szak. Ugye ezt én is nehezen mondom ki.
Hát ez már egy kettes.
Ez már egy erős kettes, hogyha már ezt valaki tudja. Hát ide jártam, ez is kalandos, hogy hogyan és miért igazából. Ha szabad...
Akkor kalandozzunk.
Hát miután nem nagyon találtam én a helyem úgy gimiben, hogy mit is kéne nekem csinálni, akkor ennek megfelelően ugye első lendületre nem is lettem egyetemista, mert én minden akartam lenni, csak mondjuk kohász nem, de tényleg. Mert azt mondta édesapám, hogy ez nehéz munka. Egyébként tudtam, mert minden egyes gimnazista évenben nyáron én egy hónapot vagy volt, hogy másfélet is dolgoztam a kohászatban. Egyébként nekem tetszett, de nem igazán szólt erre, hogy úgy mondjam, a szülői iránymutatás. A szüleim jobban szerették volna, ha én egyfajta értelmiségi ember leszek. Én meg azt nem vágytam tulajdonképpen, tehát ezt a humán értelmiségi vonalat. És aztán gimnázium után úgy alakult a sorsom, hogy ahová felvettek, oda nem akartam menni, ahová meg akartam, oda nem vettek föl, és miután én azért elég dacos típus vagyok, azt mondtam, hogy akkor nem megyek sehova. Ezt édesapám azzal honorálta egyébként jó érzékkel, jó pedagógiai érzékkel, hogy egyszer csak a vegyészeten találtam magam, nem tévedés, amit most mondani fogok, labormosogató 2 beosztásban. Azt el nem tudtam képzelni, hogy labormosogatóból még másodosztály is létezik, vagy ilyen 2, tehát hogy nem is az
első. Volt legalább egy főnöke, volt az egy?
Hát nem volt labormosogató 1, azt nem is tudom, hogy én miért lettem 2. Na az a lényeg, hogy ez, de tényleg az én munkakönyvemben ez van, az eredeti munkakönyvemben, labormosogató 2, 11 forint 50 filléres órabérrel lettem a Martin Acélmi laboratóriumában mosogató. Hát persze nem mosogattam, mert ugye azért elemzőként, tehát laborelemzőként foglalkoztattak, csak miután ugye nem volt csak gimnázium érettségém, és az ebből a szempontból csaknak minősült, most az nem számított, hogy ez kémia tagozat, ugye nem volt szakmám. És akkor gyakorlatilag betanított munkásként kezdtem a vegyészeti osztálynak az acélmű laboratóriumában. Egyéb iránt nem volt ez nagy baj, mert 2 jó dolog történt velem. Hát egyrészt itt ismertem meg a feleségem, tehát azért az mégiscsak egy nagy dolog. Tőle van egy gyermekem, aki ma már velem együtt dolgozik. Ez egy, azt mondom, ha más nem, ezért megérte labormosogató 2-nek lenni. Illetve...
Mind a két feleségét a kohászatban ismertem, ugye?
Igen, igen, a jelenlegi feleségemet, őt később, értelemszerűen, őt már nem a saját munkahelyemen, hanem már vállalkozóként dolgoztam, és az öntödében dolgozott a Zsuzsi, és hát oda mentem épp kokillát rendelni, mert tartozott az öntöde nekünk, és nem tudott fizetni. Sipos István volt az öntöde vezetője. Nagyon tisztelem mai napig, nagyon öreg már, de még azért tavaly is találkoztam Pistával, és hát a Dresdába kellett kokillát exportálnom, és a kokilla, hát kovászok ezt tudják, ugye göm grafitos öntvényből van, és az én feleségem volt ennek a portfóliónak a felelőse, nagy szerencsémre, mert Sipos úr behívta, hogy hát Hercsik úrnak prezentálja a kokilla öntvényeket, és aztán hát ebből később szerelem és házasság és 2 gyermek lett, tehát bejött nekem ez a kohászat, azt kell mondjam, mindenféle szempontból. Na de menjünk vissza az elejére, tehát a labor mosogatóból tulajdonképpen úgy lettem, minden egyéb más is, hogy azt azért megtanultam, hogy hát azért dolgokat akarni kell. Szóval a motivációm, nagy motivációs tréning volt ez, akkor inkább úgy mondom. Szóval édesapám a maga egyébként nagyon értelmes ember volt, és nagyon értette ez a pedagógiához, de nagyon egyszerűen művelte, konkrétan egy fél évig nem szólt hozzám, viszont labormosogató 2 lettem a kohászatnak a vegyészeti laboratóriumába. Ez úgy elgondolkoztatott, hogy itt, mondjam, ez az én helyem igazából, és akkor a következő egyetemi felvételim az már színötösre sikerült, és mindenhova is felvettek, ahová akartam menni. Fontos dolog, hogy az ember akarjon dolgokat elérni, és én akkor akartam, megtanultam, hogy nem igazán jó ez a semmit se akarok irány, és onnantól kezdve minden nagyon akarok. Tehát ha valamit akarok, akkor...
És akkor mind kés a vajon úgy ment át a...
Igen, azt gondolom, hogy onnantól minden nagyon könnyű volt, mert hogy akartam.
Megvan a diploma, kijön. Merre vette az irányt? Mennyit dolgozott a kohászatban, mint szakember?
1990-ig dolgoztam a kohászatban, mert én oda mentem vissza gyakorlatilag a vegyészeti osztályra.
Imádom. De akkor nem a klasszikus kohászatban, hanem egy laborban.
Igen, mert addigra már én azt úgy valahogy megszerettem, megkedveltem. Egyébként eredetileg én a metallurgiát szerettem, tehát metallurgus szerettem volna, de itt is egy véletlen folytán.
A metallurgia az, ahol a folyékony anyaggal dolgoznak, az alakítás technológia az pedig a szilárd anyag?
Így van, nagyon felkészült szerkesztő. Látom meg, hát ez egy kohászváros azért, akkor is, ha már nem működik. A kohászat, igen. Úgy lettem aztán végül is alakítás technológus, hogy elkezdtem a metallurgiát, majd ugye miután megismertem a feleségem, úgy döntöttem, hogy egy év után átmegyek a nappaliból ugye esti tagozatra, vagy egy munka melletti tagozatra, nem tudom, ezt hogy hívják pontosan. Igen ám, de ennek egyenes következményeként elvittek határőrnek másfél évre, mert ugye nem a klasszikus előfelvétel is, és utána egy kicsit katona rendszerben voltam. Hát ezek szerint megbízhatónak minősültem, mert nem volt semmilyen disszidens rokonom külföldön, most akkor épp örültem volna egynek legalább, mert akkor nem kellett volna a nyugati határon hirtelen szolgálnom.
A dobbantásra nem gondolt?
Nem, lelép. Ne, hogy is nem, sose. Sose. Nem. Én még Miskolcról sem mentem el, pedig azt megtehettem volna, hogy mondjuk Budapesten élek, vagy valahol máshol az országban. Nem, én nagyon kötődök Miskolchoz, szeretem Miskolcot. Egyébként általában a dolgaimhoz is kötődök. Mindenhez is. Barátaim mondják is, hogy én minden autómat egyenként
örökbe én, ha eladom, akkor azt szoktam, veszem, hogy én megsimogatom.
Én meg el sem nagyon adom, tényleg. Tehát ma is egy, nem tudom, 12 éves autóval jöttem ide.
Barátom kint élt Új-Zélandon, és mondta, hogy ott a szomszéd birtokon, már ki nem volt birtokja, csak ahol lakott, de a szomszéd birtokon lévő pasi az ilyen kockásinges, szandálos, rövid farmergatyás figura volt, egy 16 vagy 20 éves pick-up-pal, tehát körülbelül ez az időszak, most már nem emlékszem pontosan, azzal járt, és amikor mielőtt haza visszajött ő Magyarországra, akkor kiderült, hogy ez az ember, ez annak a tartománynak a harmadik leggazdagabb vállalkozója, tehát nem úgy gondolják, nem úgy néznek a fogyasztási cikkekre, mint ahogy sok ember esetleg. Kanyarodjunk vissza a kohászathoz.
Az egy jó hely.
Egyébként, amikor megszűnt itt a megyében, Diósgyőrben a kohászat, vagy elindult a lejtőn, az nem fájt önnek, hiszen ennyi szállal kötődik hozzá?
De. Hát amikor a lejtőn elindult, azt úgy átéltem, akkor ott dolgoztam. Igazából ugye 84-ben volt először veszteséges a kohászat, és onnantól kezdve hát ilyen folyamatos reorganizációs kísérletek, elszenvedői voltunk tulajdonképpen, ott dolgozunk, nem csak a Miskolci, hanem az Ózdi és a többi kohászat is. Persze fájt, ma is fáj egyébként. Én úgy gondolom, nagyon leegyszerűsített dolgot mondok, jó? Mert nem akarok gazdaságpolitikai fejtegetésekbe belefogni, nem erről szól ez a műsor. Csak egyszerű miskolci, vasgyári gyerekként. De két számot mondanék, ez mindenki számára könnyen érthető. Amikor a miskolci kohászat gyakorlatilag leépült a 90-es évek közepén, akkor a világ acélgyártása olyan 750 millió tonna körül mozgott. Most szerkesztő úr, nem tudom, kitalálná mennyi, de ne találgasson, 1,9 milliárd tonna. És ebbe a több mint 1 milliárd tonnás növekménybe csak ez a miskolci 500 ezer vagy 1 millió tonna acél nem fér el. Szóval ez egyébként szerintem nem így van. Annak idején mindenféle érv is elhangzott, és egyébként jó magyar emberként sokan gondolkodnak úgy, hogy a focihoz, meg nem tudom, más dolgokhoz, amit ők nem csinálnak, mindenki is ért, így sokan úgy vélték, hogy értenek az iparhoz is, meg a nehéz iparhoz is, és hát hallottam olyan véleményeket erről, hogy mert Magyarországon nincs érc, meg nincs koksz. Hát Szlovákiának sincs egy deka érce, meg egy deka koksza, vagy mondjuk Ausztriának sincs, és mégsem állították le a kohászat üzemeket. Tehát ez azt gondolom, hogy alapvetően...
Vagy más de ez mondani. Nemzetgazdasági szempontból azért fontos, mert ez minden ipar alapja lehet?
Abszolút, így van. A bányászat és a kohászat az a ősi iparágak, ugye minden ipar alapja. Azt gondolta a világ 90-es években, hogy a könnyűfémek és a műanyag ugye mindent is kivált, megváltja a világot. Azért sokszor van így, hogy a világ vezető gondolkodói vagy nagy tőkés csoportosulásai, mert az más az egy profit érdek.
Ott a pénztárcáról szól sokszor a...
Igen, gondolnak valamit, aztán 10 év múlva rájunk, hogy bocs, ez nem jött be. Hát akkor is azt gondoltuk, hogy a műanyag az ilyen mindenre is jó. Most meg azt gondoljuk, hogy új, de sok baj van a műanyaggal, mert ha bekapcsoljuk a tévét, akkor tele van ezekkel, hogy kék bolygó, zöld bolygó, és tele van az óceán mikroműanyaggal, és hány tízezer, százezer millió tonna műanyag van az óceánban, és ez, hogy kúszik fel egész az emberig ugye a táplálkozási láncban, hogy a krill megeszi a mikroműanyagot.
Hát ez döbbenetes, én múltkor hallottam egy adatot, hogy 2050-re több mikroműanyag lesz a világ óceánjaiban, mint amennyi élőlény.
Ezt a műsort épp nem néztem, de valószínűleg így van. Szóval sok baj van azért a műanyaggal, a vas, mint olyan, acél vagy vas formájában mindegy, ugye a fém az korlátlan szor újrahasznosítható, és ha lebomlik, akkor az nem káros anyag, mert az egy rozsda, egy vasoxid, tehát igazából ilyen szempontból
az... És maga a gyártási folyamat, az is környezetszennyező valamilyen
szinten? Melyik gyártási folyamat? Nem. Minden gyártási folyamat környezetszennyező ezen a földön. Nem nagyon tudok
olyan, amit nem. Attintott kőkorszakban volt hát még olyan, ami nem.
Hát lehet, hogy akkor meg a kőszálka belement az ősember szemébe, vagy szilánk, tehát mindennel tud lenni baj, de igazából a technológiákat lehet fejleszteni, és fejlesztik is. Hát értelemszerűen egy kohászati üzem, csak kicsit leragadtunk a kohászatnál, de nem baj, azért az ma nem úgy néz ki, mint 1960-ban, hogy ontja a füstöt, meg a nem tudom, mindenféle port magából. Hát a Japán mondjuk azért a környezetvédelmére eléggé ad, hogy így mondjam, ilyen szempontból egy elég finnyás ország, és hát valahol 250 millió tonna acélt gyártanak azon a kis földdarabon, tehát akkor véhetően ez környezetkímélő, vagy viszonylagosan környezetkímélő módon is végezhető dolog. Na de mindegy, ez már azt gondolom nem jön vissza, ez egy ilyen nosztalgia, tulajdonképpen nem más. Sok emberben él ez egyébként, én nem szégyellem ezt, én azt a gyenge 10 évemet büszkén vállalom, én nagyon sok embert ismertem ott meg, és nagyon sokat tanultam emberektől abban az időszakban, úgyhogy jó volt kohásznak lenni.
Kanyarodjunk vissza még a laborba. Ott meddig dolgozott, illetve hogy lett először Hercsik István vállalkozó? Mi volt az az első vállalkozás, amit elindított?
Az 1990. július 1-ével indult egy Sondex Kft. Nevű vállalkozás. Az volt a feladata, hogy a kohászatban használatos mérőszondákat és mintavételi szondákat gyártson. Hát ugye akkor még idősebbek, vagy hát komolyabb múlttal rendelkezők, mert nem illik ma ugye azt mondani, hogy idős valaki, még emlékeznek rá, hogy azért akkor még a dollár, hát ugye euró nem létezett, a dollár mint olyan, az olyan szempontból is nagy érték volt, hogy nem rendelkezett vele a nemzetgazdaság korlátlanul. Tehát ugye
az hát ezért volt az 50 dolláros utazókönyv.
Hát például az import kiváltás az egy nagy dolog volt. Tehát arra azért mindig törekedni kellett, hogy viszonylag kevés import legyen. Egyébként az ma sem nagy baj, hogyha egy ország alapvetően inkább exportál, Magyarország jelzem ezt csinálja, de akkor ugye nem volt korlátlanul deviza, és hát bizonyos dolgokat, amiket mi is esetleg elő tudtunk állítani, azt úgy megpróbáltuk. És miután én tulajdonképpen ehhez a szakterülethez értettem a legtöbbet, a kohászat és a vegyészet határterülete, ez a mérés technika, mintavétel technika, akkor azt a feladatot kaptam tulajdonképpen az akkori kohászati vezetőktől, meg egy ebben a szakmában dolgozó külsős vállalkozótól, hogy hát akkor én gyártsak ilyeneket a magyar kohászat számára. Ugye az első cégemet nem is én alapítottam, hanem tulajdonképpen alapították nekem. Ez egy nagyon azóta is olyan kedves dolog nekem. És az volt a kritérium, hogy amikor ki tudom vásárolni, akkor kivásárolhatom. És 92 végén vásároltam ki a tulajdonrészt ebből a cégből. Tehát ez volt az induló vállalkozás.
És azt, hogy milyen egy eszköz, tehát én el sem tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy folyékony acélból milyen eszközzel lehet mintát venni, hogy az nem válik az acél martalékává, vagy nem tudom, hogy kell szakmailag mondani, tehát hogy az a kanál, az a pipetta, most biztos nem pipettával, de csinálják a mintavétel, de akkor is mi az az anyag, ami azt kibírja, meg mi az az anyag, amiben az egyáltalán ott idézőjelbe téve fő?
Hát
hányfokos ez?
Az acél? Mm-hmm. Hát a folyékony acél az 1550-1650 fok közötti alapvetően, mitán föl nem lehet egy hőmérsékletet megjelölni, mm-hmm. de körülbelül ilyesmi hőmérséklet, attól is függ, hogy milyen acélminőséget gyártunk, tehát ez már innen azért egy komoly szakma, mm-hmm. de mondjuk 1600 fokos mondjuk azt, hát ez azért meleg. Meglepő, hogy az eszközök többsége, egyszer használatos eszközökről beszélünk egyébként, itt tehát maga a szonda fej, a mérőműszerek, amelyhez csatlakozik az értelemszerűen, az más. De a szonda fejek, azok egyszer használatosak, és meglepő módon papírból vannak alapvetően, egy tekercselt papírcsőből, ami azt a 4-8 másodpercet, ameddig ezt az acél fürdőben kell tartani, így hívják ezt a kohászok, ez kibírja. Természetesen ebbe a papírcsőbe be van applikálva maga a mérőfej, vagy a mintavevő fej, ami...
Tehát ez csak a panér rajta.
A panér rajta, így van, de a panér kibírja. Tehát a 4-8 másodpercet kibírja a panér, aztán persze elég, és aztán eldobjuk, de közben megtörténik a mérés, vagy megtörténik a mintavétel. És aztán utána a mintát megkapják a vegyészek, gyorsan elemeznek. Nagyon komoly feltételrendszer volt egyébként az LD konverteres acélgyártásnál a minta beérkezésétől számított 3 percen belül minden elemzendő elemre vonatkozóan eredményt kellett szolgáltatni, és amennyiben ez nem így volt, akkor állásidőt írtak ránk, ami prémium tényező volt, tehát ezt próbáltuk elkerülni értelemszerűen. Ez kétféleképpen lehetett, egyrészt siettél, mint vegyész, másrészt jó kapcsolatot ápoltál az acélgyártóval, mert az se volt mindegy.
Az előbb említette, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségű acélt gyártunk, hogy az nem arra törekszik az ember, hogy a jobbat gyártsa, és akkor drágában tudja eladni?
Hát, ugye mi a jobb? Sokféle acél van mindenféle felhasználásra.
Van olyan terület, ahova nem kell a szuper minőség, hanem elég a gyengébb, és akkor alacsonyabb az ár.
Teljesen más típusú acél gyártanak mondjuk a lemez gyártás céljára. Ugye az egy képlékeny anyag, nincsenek benne alapvetően ötvöző anyagok. Most nem mennék bele a kovászati részében, mert ez tényleg... Ugye ez egy egyetem, amit el kell végezni, utána is kell tanulni bőven. És mondjuk teljesen más acél minőségből vannak, mondjuk a szerszámacélok, hogy azok ötvözöttek, általában krómmal, wolframmal, molibdénnel ötvözöttek, teljesen más acélból vannak mondjuk a szerkezeti acélok, vagy azok az acélféleségek, amelyek mondjuk a gépjárműgyártás alapját képezik. Diósgyőrben igazából ezek az ötvözött acélok voltak a palettán a meghatározók, sőt, hát ugye 90-ig a fegyvergyártás alapanyagai is készültek. A Diósgyőrben egyébként, ha már egy kicsit leragadtunk a kovászatnál, de nem baj, annak idején 3 olyan üzem volt Európában, amely körülbelül ezt a palettát tudta gyártani, mint Diósgyőr. Tehát nem volt ez egy olyan rossz üzem. Hát a döntés végül is az lett, hogy majd ez szépen lassan, több fordulóval, de hát végül is láthatóan megszűnt.
Aztán, ha jól tudom, akkor acéllal kereskedett is. Az mi generálta azt, hogy ilyen tevékenységgel is foglalkozzon a labor mellett, vagy után?
Igen. Hát az, hogy nem volt pénz akkor a gazdaságban, likvid pénz, és ugye ezeket a szondákat én szállítottam mindenhova, csak sose tudták kifizetni, és akkor valamit barterozni kellett. Tehát a mai világban, nem is tudom, ma egyáltalán ilyeneket tanítanak-e, bizonyára egyébként igen, a gazdászoknak, hogy váltó, körváltó, termékcsere, barter, tehát mindent is csináltunk akkor, hogy meg tudjunk élni. Egyébként nem volt ez egy rossz iskola az akkori ilyen első generációs vállalkozóknak, azt gondolom, illetve nagyon sok agytorna kellett, ki kellett találni. Tehát nem volt elég, hogy tudsz valamit csinálni, és azt eladod, mert ugye pénzettel is kell jussál. Jó, de hát mit tudnak adni, amiük van. Így lettem acélkereskedő, mert a acélmű acél tudott adni, és akkor meg kell tanulnom acélt eladni a piacon. Aztán volt, hogy már többet tudtam eladni, mint amennyit beszállítottunk mérőszondát, és akkor jött az, hogy egyéb más kovászati alapanyagokat, például az akkori Szovjetunióból szállítottunk. És akkor ez ilyen szinergia lépcsőkön keresztül tulajdonképpen 97-98-ra úgymond kinőtte magát ez a kis vállalkozás, hogy tényleg acélipari vagy acél- és vasgyártási alapanyagokat, illetve ötvöző anyagokat képesek voltunk beszerezni távoli piacokról is, és ide szállítani, illetve hát az ezért kapott acélárút tudtuk értékesíteni részben magyar, részben környező országbeli piacon. Aztán ez 2000 környékén, akkor volt egy acélipari válság egyébként 97-98-ban, és hát ezt a tevékenységet akkor nem feltétlenül önszántamból, de részben gazdasági kényszerek kapcsán okán abba hagytam. Akkorra datálható egyébként a ThyssenKrupp Egyesülés, tehát ez egy nagyon nagy acélipari fúzió volt Európában, illetve a magyar acélárú kereskedés is jelentős részben ezeknek a nagy cégeknek a felügyelete alá került, és ezekkel nem lehetett már versenyezni. Egy egyszerű magyar középvállalkozásként.
A Martin Acél művet is ön bontott el, és ha jól tudom, akkor most visszavásárolta a területet. Miért? Hogy élte meg az elbontást, hiszen oda számos dolog kötötte, felmenői révén, saját maga révén, illetve a visszavásárlást mi generálta, motiválta?
Igen, az én cégem, az egyik cégem bontott el az acélművet. Hát ez akkor egy feladat volt. Ugye 2004-ben a Dunafer privatizációt követően a Dunafer tulajdonosi körének a kezébe, tulajdonába került akkor a DAM, és újraindították a termelést. És miután UHP kemence volt, tehát elektrokemence volt, amely tiszta szilárd betéttel, így mondjuk ezt mi, acélhulladékkal üzemelt, ezért ők meg hiány voltak az acélhulladéknak. 2004 végével egy nagyon komoly acélipari boom volt a világon, tehát ment fel az acélára és az acél gyártáshoz szükséges anyagok ára is, és akkor ők úgy gondolták, úgy döntöttek, hogy a már nem használt üzemeiket, tartószerkezetek, egyebek, darupályák, szóval sok acél van ezekben a nagy üzemcsarnokokban, ezeket elmondják, és egy ilyen tendert mi is megnyertünk. Hát ez egy vállalkozás volt alapvetően, a döntés nem az enyém volt, akkor már régen állt az acélmű. Egyébként itt jegyzem meg, hogy a Martin acélmű utolsó csapolásának a adakkönyvét, amit édesapám ellenjegyzett, azt otthon őrzöm. Tehát azért az megvan nekem. Úgyhogy hát akkor az volt a feladat.
El most elérzékenyült.
Mondani. El, igen.
Szereti az apukáját? Szerette?
Persze. Na, tehát akkor ezt elbontottuk.
És akkor itt volt salak is, meg épülettöm, vagy mit jelent?
Hát nem, ez alapvetően itt nagyon sok tartószerkezet, meg mindenféle egyéb csővezetékek, kábelek vannak egy ilyen üzemben. Nehéz munka, veszélyes munka, mi akkor rendelkeztünk ezekkel a képességekkel, gépekkel, hogy ezt meg tudtuk csinálni, sikerrel végrehajtottuk a feladatot. Akkor már édesapám nyugdíjas volt, és akkor egyszer mondtam ezt neki, és hát mondta nekem úgy halkan csendben, hogy hát kisfiam, jó a pénz, de nem szép dolog ez. És akkor egyszer, amikor volt rá lehetőségem pár évvel ezelőtt, akkor megvásároltam azt a területet. Fogalmam nincs, mit csinálok vele, de megvásároltam.
És mit gondol a DAM reorganizációjáról? Szükséges ez? Kinek lenne ez a feladata?
Abszolút szükséges, ez meggyőződésem. Tehát a Miskolcváros közepén, helyen közel, ugye egy 130 hektárnyi rozsdazóna nem maradhat. Ezt egyébként azt gondolom, nem csak én gondolom így, tehát a mindenkori városvezetésnek is ez a véleménye, csak borzasztó nagy feladat ez.
És sok tulajdonos is van, nem?
Az igen, a sorozatos felszámolások, bukdácsolások miatt 130-40 társtulajdonos is van, ebben vannak nagyon picik is, meg vannak, akik már talán nem is élnek, vagy elköltöztek, nagyon nehezen felelhetők. Most ugye a magyar jogszabályok szerint 1/1 tulajdon ugye úgy hozható létre, hogyha mindenkivel sikerül azt a szerződést, ugye, és azt a házrajzot...
Ez Magyarországon eléggé veszett fejszönöm.
Igen, ez nem egy egyszerű dolog, és ezért gyakorlatilag nem lehet 1/1 tulajdont létrehozni. Mindenki osztatlan közös tulajdonban van. Így ez gyakorlatilag ugye fejlesztésképtelen, fejlődésképtelen. Van most egy komolynak látszó kezdeményezés, az egyetem kapott erre forrást, és most talán épp most van a közbeszerzése, vagy már lejárt ennek a... vagy szóval pályázati szakasz lejárt és értékelési szakaszban van talán, ami ugye a DAM nem is annyira a jövőjének a felvázolása, hanem inkább ugye a jelen helyzet részletes leírását is tartalmazza, mert hogy fejleszteni lehet egy területen, csak ugye tudni kell a közműhálózat, hogy van, tudni kell, hogy mit lehet ott tenni, ugye tulajdonviszonyok, jogi szempontból, közműviszonyok tekintetében, tehát most egy ilyen felmérés zajlik, és hát természetesen meg kéne álmodni a hasznosítási irányát annak a 130 hektár területnek, hát kíváncsian várom, hogy mi lesz a nyertes irány. Azt úgy gondolom, hogy azért állami beavatkozás nélkül nehezen sikerül ez.
Tehát akkor az államra lenne szükség, a városra, városvezetésre, illetve hát gondolom azért a vállalkozókra is.
Hát a helyi vállalkozókra feltétlenül, már akik ott valamilyen tulajdonnal bírnak, mert azért elég sokan üzemelnek ott, tehát vannak olyan üzemek, amelyek ma is termelnek, működnek, léteznek, valamelyes nehezített körülmények között, ugye, mert az őket körbevevő környezet az nem igazán európai szintű, de meg kell ennek szűnni hamarosan, azt gondolom. Az, hogy a helyi vállalkozások, minket is beleértve, partnerek ebben, és érdekük, hogy az így történjen, az trivialitás. Igazából, ha meg lesz az irány, és ha lesz ennek vezetője ennek a teamnek, és hát azt gondolom, a kormányzati szerepvállalás nem nélkülözhető, akkor én abban bízok, hogy itt az elkövetkezendő pár évben, 4-5 évben azért ez az áldatlan állapot, amit tényleg egyre inkább egy ilyen rozsdazóna van a város közepén, ez meg kell szűnjön. Tekintettel arra különösen, hogy Miskolc környezetében nagyon kevés az ipari terület, és egy 130 hektáros ipari terület az azért nem kevés.
Ez komoly. Műsorunk első része véget ért. Én köszönöm szépen a figyelmet Hercsik Istvánnak, hogy megosztotta gondolatait, életpályáját hallgatóinkkal és velem. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.